A termőföldekre egészen speciális jogi és adózási szabályok vonatkoznak, és az a tapasztalatunk, hogy sok olyan kérdéses pont merül fel a termőföldekkel kapcsolatos ügyletek során, ami az átlagostól is eltérő odafigyelést, körültekintést igényel. Ezekre a speciális szabályokra szeretnénk most ebben a külön műsorban felhívni a figyelmet, mind jogi, mind pedig adózási oldalról.
Folytassuk egy másik lényeges kérdéssel. Egy pandémia után vagy közben vagyunk, ezt ugye most még pontosan nem tudjuk megmondani. Találgatnak erről még a virológusok, illetve a gazdasági hatásokról is. Az elemzők különböző becslésekbe bocsátkoznak, de úgy tűnik, hogy már látni az alagút végét. Melyek a piaci trendek jelenleg Magyarországon a termőföldekkel kapcsolatban? Jackó Géza.
Az OTP elzálló banknak a NAV által közzétett forgalmi adatokon alapuló földpiaci elemzése szerint a koronavírus járvány a termőföldpiacot kevésbé érintette negatívan, mint általában az ingatlan befektetési piacon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a termőföld tranzakciók volumene az 10%-kal esett vissza, az érintett területek mértéke az 8%-kal volt kisebb az ezt megelőző évnél. A tavalyi évben viszont árnövekedés szintén megfigyelhető volt, az országos átlagban 5% volt. Ez az előző évek átlagához képest ugyan egy csökkenő trendet jelentett, de az így is elmondható, hogy az ingatlan befektetések körében ez a terület külön figyelmet érdemel, ugyanis a több éves átlagban még a lakáspiaci árnövekedést is meghaladó értéknövekedést produkált a termőföldpiac. Az elmúlt 10 évre vetítve országos átlagban a termőföldek árának a növekedése az 275%.
Tehát akkor megéri termőföldbe fektetni pénzt, hogyha valakinek van szabad tőkéje?
Gyakorlatilag ez így van. Termőföld árak az Európai Uniós piachoz képest a magyarországi termőföld árak még így is a uniós ten belül a középmezőnynek a végén állnak, tehát prognosztizálható még akár további árnövekedés is.
Mit nevezünk egyáltalán termőföldnek? Mit lehet érteni ez alatt a fogalom alatt? A laikus gondol valamit, de mit mond erre a jog?
A termőföldeknek a fogalmát azt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény határozza meg. Ugyanaz a törvény határozza meg továbbá azt is, hogy kik azok, akik a föld tulajdonjogát megszerezhetik, hogy a földhasználatot megszerezhetik, illetve mi a földtulajdon, illetve a birtokban tartható összes föld megengedett mértéke. Ugyanez a jogszabály rendelkezik arról is, hogy milyen speciális eljárásra vonatkozik a földátruházásra, és a földhasználati jogosultság megszerzésére vonatkozó szerződéseknek a hatósági jóváhagyására. Ilyen mező- és erdőgazdasági hasznosítási földnek azok a földnek minősülnek, amelyek független attól, hogy ez egy település belterületén vagy külterületén található területekről beszélünk, az ingatlan nyilvántartásban meghatározott művelési ágakban szántó, szőlő, gyümölcsös, kertrét, legelő, nádas vagy erdő művelési ágban vannak nyilvántartva. Fontos, hogy az ingatlan nyilvántartásban mező- és erdőgazdasági hasznosítású földként nyilvántartott ingatlanra a tényleges hasznosítás módjától függetlenül a termőföldre vonatkozó szabályok fognak vonatkozni. Ezeket a területeket azoknak a tulajdonosa vagy a földhasználója nem csak jogosult, hanem köteles is azok művelési ágának megfelelően hasznosítani, azaz azokon az ennek megfelelő mező vagy erdőgazdasági tevékenységeket végezni.
Ki szerezhet Magyarországon termőföldet, illetve milyen követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy vásárolhasson valaki termőföldet?
A földnek a tulajdonjogát Magyarországon főszabály szerint természetes személyek, ezeken belül is csak magyar állampolgárok és Európai Uniós tagállami állampolgárok szerezhetik meg. Jelentős korlát az, hogy abban az esetben, ha a magyar állampolgár vagy uniós állampolgár nem minősül földművesnek, csak akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló földterület a megszerezni kívánt földterülettel együtt sem haladja meg az 1 hektárt, azaz 10.000 négyzetméter. Ennél nagyobb területet csak az a személy szerezhet meg, aki földművesnek minősül, azaz az erre vonatkozó hatósági nyilvántartásba bejegyzése került. Ezeket a nyilvántartásokat a földhivatalok vezetik, azok érhetik ebbe a nyilvántartásba bejegyzésüket, akik a jogszabályban meghatározott mezőgazdasági szakképzettséggel rendelkeznek, vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve földműveléssel foglalkoznak, és ebből igazoltan árbevételük is származott.
Tehát akkor meglehetősen kötöttek ezek a szabályok. Egyfajta garanciát nyújtanak arra, hogy a termőföld megfelelő kézbe kerüljön?
Így van. Ez a legfeljebb 1 hektár megszerezhetőségére vonatkozó korlátozást, ezt csak akkor nem kell alkalmazni, hogyha a földművesnek nem minősülő személy, a tulajdonjogot átruházó személynek a közeli hozzátartozója, azaz például, hogyha közeli hozzátartozók közötti ajándékozásról beszélünk, akkor a tulajdonszerzésnek nem feltétele az, hogy a tulajdonszerző az földműves is legyen. Jogi személyek, így gazdasági társaságok Magyarországon jogszabályban meghatározott kivételekkel egyáltalán nem szerezhetnek termőföldet. Ez alól csak szűk körű kivételek vannak, külön korlátozások vonatkoznak az egyes adásvételen kívüli jogcímeken történő földszerzésekre is. Így például termőföldet cserével megszerezni csak akkor lehet, hogyha azt termőföldre cseréljük, és azt is csak akkor, ha legalább az egyik a cserével érintett földrészlet az olyan településen található, ahol az azt megszerző szerződő félnek már van termőföld területe, vagy pedig valamelyik szerződő félnek az életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen van, ahol az általa cserével szerzett föld található, vagy pedig a mezőgazdasági üzemközpontja ettől a megszerzett földtől legfeljebb 20 km távolságra van. A földet elajándékozni is csak korlátozott körben lehet. Magánszemélyek közül földajándékozásról csak közeli hozzátartozó esetében beszélhetünk, illetve közeli hozzátartozón kívül földet ajándékozni kizárólag az állam önkormányzat részére lehet.
Mióta vannak érvényben ezek a szabályok, és mennyire tekinthetőek ezek mondjuk az Európai Unióban szigorúnak?
Ezek a szabályokat a 2013 évigén meghozott új földtörvény iktatta be. Gyakorlatilag ezeknek a szabályoknak a nem titkolt célja, az a spekulációs célú földszerzéseknek a megakadályozása volt, illetve annak a megnehezítése, hogy külföldiek Magyarországon termőföldet szerezhessenek. Sok vita volt azzal kapcsolatban, hogy ezek a szabályok mennyire illeszhetők bele az Európai Uniós jogrendbe, de azt azért elmondhatjuk, hogy az ilyen jellegű szabályozás az nem rendkívüli Közép-Európában, ugyanis azokban az államokban, azokban a később csatlakozott Európai Uniós államokban, ahol a földárak nem érték el a nyugat-európai árszintet, a jogalkotók jellemzően próbálják valamilyen eszközzel megakadályozni, hogy a nagyobb tőkeerővel rendelkező külföldi befektetők a magyarországi földeket minden szélesebb körben felvásárolják.
Még egy fontos kérdést nem érintettünk. Melyek a termőföldszerzés eljárási feltételei, és melyek a földadásvétel speciális szabályai? Jackó Géza.
A földadásvételekre vonatkozóan a jogszabály az egyéb ingatlan szerződésekhez képest többlet, formai és tartalmi követelményeket állapít meg. Így például ilyen szerződéseket csak erre a célra forgalomba hozott biztonsági okmányon lehet megkötni. A szerződéseknek tartalmaznia kell a földszerzési jogosultság megállapíthatósága szempontjából, már korábban említett körülményeket, nyilatkozatokat, így például a földhasznosításra vonatkozó kötelezettségvállalást is. A termőföld adásvételi szerződések főszabályként hatósági jóváhagyáshoz kötöttek. Jóváhagyási folyamat a szerződéseknek az elővásárlási jogosultakkal történő hirdetményi közlésével történik. Ez úgy történik, hogy az adásvételi szerződést az aláírástól számított 8 napon belül meg kell küldeni a területileg illetékes jegyzőnek, aki ezt a hirdetmények.magyarország.hu internetes kormányzati portálon 60 napos időszakra közzé teszi. Az elővásárlásra jogosultak ezelőtt a 60 napos időszak alatt tehetnek az adásvételi szerződése elfogadó nyilatkozatot. Ilyen elővásárlási jogosultak az állam, a helyben lakó földművesek, azaz azok, akiknek a lakóhelye életvitelszerűen legalább 3 éve a szerződés tárgyát képező föld fekvése szerinti településen van, vagy azok a földművesek, akik legalább 3 éve az érintett földtől legfeljebb 20 km távolságra található mezőgazdasági üzemközponttal rendelkeznek. A törvény egyébként egy részletes sorrendet állapít meg az elővásárlásra jogosultak között, így például a helyben lakók között is előben részesülnek azok a helyben lakó szomszédok, vagy például azok a földművesek, akiknek a földszerzése, állattartás elősegítéséhez szükséges. Abban az esetben, ha valami elővásárlásra jogosult a határidőn belül nem tesz ilyen nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási joggal nem kívánt élni. Fontos az is, hogy az elővásárlási jog gyakorlása az nem egy licitet jelent. Az elővásárlási nyilatkozat az nem tartalmazhat a közzétett szerződésbe foglaltaktól eltérő, annál magasabb vételárat sem. A gyakorlatban egyébként látszik az a tendencia, hogy a jogosultak egyre gyakrabban élnek az elővásárlási jogukkal, így a még megszerezhető helybeli földterületeket a gazdák azok gyakran megpróbálják a saját gazdaságukhoz csatolni. Az viszont sokszor előfordul, hogy az elővásárlási nyilatkozatokat nem szabályos formában teszik meg, mert nem fordítanak kellő figyelmet, és ennek megfelelően a hatósági jóváhagyási folyamat során a nyilatkozatuk elutasításra kerül. Az az esetben, hogyha közzétett szerződésre valaki elővásárlási nyilatkozatot tesz, akkor a szerződésbe a vevőhelyen belép. Amennyiben a 60 napos időszak eltelik, akkor a jegyző az iratokat megküldi a jóváhagyás céljából az illetékes kormányhivatalnak. A kormányhivatal ezeket a nyilatkozatokat és az adásvételi szerződést megvizsgálja, elsősorban formai és tartalmi szempontból, és azonnal eldönthető, hogy valamilyen komoly hiányosságban szenved a szerződés, vagy az elővásárlási nyilatkozat, akkor a kormányhivatal dönt annak a megtagadásáról. Amennyiben ilyen súlyos hiányosságról nem beszélünk, abban az esetben a földszerzés jóváhagyási folyamat az tovább folytatódik, ugyanis ezeket a szerződéseket és elővásárlási nyilatkozatokat a kormányhivatal megküldi a területileg illetékes agrárkamarának, az állásfoglalásuk beszerzése céljából, valamint a helyi földbizottságnak is megküldi, akik döntenek arról, hogy ezeket az adásvételi szerződéseket, annak a megkötését támogatják, vagy pedig nem, illetve a vevővel vagy az elővásárlással jogosulttal támogatják a szerződés megkötését.
Nyilván ugye itt már egy folyamatról van szó, de ezt megelőzően fel kell készülni a termőföld eladására. Korábbi ingatlanos műsorainkban is beszámoltunk arról, hogy nagyon fontos a megfelelő előkészületeket megtenni akkor, hogyha egy ingatlant értékesíteni szeretnénk. Gondolom ugyanez vonatkozik a termőföld eladására is. Itt milyen lépéseket kell megtenni?
Így van. A termőföld eladási szándék esetén szerintem oda figyelni arra, hogy abban az esetben, hogyha a föld bérbe van adva, akkor a tervezett eladási időszakon túli hosszabb időre a bérleti szerződés az már ne kerüljön meg hosszabbításra. Ugyanis a határozott időre megkötött földbérleti szerződést a tulajdonos nem mondhatja fel a bérleti időszak alatt rendes felmondással, viszont ha a földön, amit el akarunk adni, egy hosszabb használati viszony áll fent, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ez a földpiacon vételár csökkentő tényező. Abban az esetben, hogy a terület, amit el akarunk adni, több tagban áll, az is figyelembe kell venni, hogy az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok jellegéből eredően az egyes területekre alapesetben külön-külön elővásárlási jogosultak tehetnek elővételi nyilatkozatot. Ennek eredményeként a szerződésben megjelölt területek között az elővásárlási jogosultak gyakorlatilag válogathatnak. Azaz egy elővásárlási jogosultat dönthet úgy is, hogy a szerződésben szerető földek közül nem mindegyikre, hanem csak egyes területekre tesz elővásárlási nyilatkozatot. Ami első ránézésre az eladók számára közömbös, ugyanis az ételárat ők vagy a vevőtől, vagy pedig az elővásárlási nyilatkozatot tevő szemétől meg kell, hogy kapják. Viszont abban az esetben, hogyha a vevő azt látja, hogy a kiszemelt területet teljes egészében veheti meg, akkor az eladó az alkó folyamat során kedvező vételára térhet el. Több területet akkor lehet egyben foglalt vételáron egyben egyesíteni, azaz kizárni az elővásárlási jogosultaknak a földterületek közötti válogatási lehetőségét, hogyha ezek a területek egymással szomszédosak, vagy a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó az ugyanaz a személy. Ennek megfelelően az eladni kívánt földet, hogyha azok nem szomszédos területek, már előre célszerű olyan módot kialakítani, hogy az apasz szereplő valamennyi földnek ugyanaz legyen a földhasználója, és így azokat a vevők számára vonzóbbá lehet tenni.
Most beszéljünk az adóhatásokról is. Milyen speciális adóhatásokkal kell számolni termőföldek értékesítése esetében. Klamba Viktória.
Ugye Géza most elmondta, hogy jogi szempontból milyen speciális szabályok vonatkoznak a termőföldekre, és ezek a szabályok, ezek részben összhangban vannak ugye az adózási szabályokkal is, tehát vannak speciális például adómentességi szabályok, amik kifejezetten a termőföldekre vonatkoznak. Ugye főszabály szerint, ahogy azt már a korábbi riportokban említettük, elmondtuk, hogy milyen adóhatásokkal kell számolni ingatlan értékesítésnél. Na most, ha az ingatlanunk, amit eladunk, az termőföldnek minősül, akkor vannak kedvező adómentességi lehetőségek. Ilyen például az, hogy nem kell FTA-t fizetni, hogyha 200 ezer forintot nem haladja meg a jövedelem, amit kapunk a termőföldért. Bizonyos esetekben alkalmazható ez a mentesség, például, hogyha regisztrált mezőgazdasági termelőnek adjuk el a termőföldet mezőgazdasági célra. Szintén adómentes lehet a termőföld értékesítése akkor, hogyha magánszemélynek birtoközösszevonási céllal adjuk el, vagy hogyha a települési önkormányzatnak adjuk el szociális földprogram keretében, vagy hogyha például osztatlan közös tulajdonban lévő földterületet adunk el valamelyik tulajdonostárs részére. Tehát minden esetben célszerű tételesen megvizsgálni, hogy alkalmazhat-e valamilyen speciális adómentességi szabály a termőföldek átruházásakor. Amire még itt ugye a magánszemélyeket terhelő SZIA kapcsán érdemes felhívni a figyelmet, hogy vannak olyan esetek, amikor már nem termőföldnek minősül az ingatlanunk, mert megtörtént a művelési ágváltás, tehát megtörtént a kivonása a termőföldnek, viszont speciális adóztatási pontot kapcsol a jogalkotó bizonyos területeknek az értékesítéséhez ebben az esetben is. Ilyen például az, hogyha úgynevezett termőföldből átminősített ingatlannak minősül a telkünk, ami azt jelenti, hogy a művelési ágváltoztatást követő 5 éven belül adjuk el a telkünket, vagy pedig a termőföldünk megszerzését követő 5 éven belül került sor a más célú hasznosításra, akkor a jogalkotó egy speciális, igen magas adót rendel alkalmazni az értékesítésre, aminek az a célja tulajdonképpen, hogy a művelés alól kivonás miatti értéknövekedésen elért jelentős hasznot megadóztassa a jogalkotó. Ez a szabály, ez nagyon hasonló módon a társasági adóban is megjelenik, tehát ha például egy cégnek van olyan ingatlana, ami termőföldből átminősített ingatlannak minősül, akkor ott is a szokásos haszont meghaladóan realizált hasznot azt társasági adóalapnak kell tekinteni, méghozzá kétszeres mértékben, tehát ez egy jelentős adóteher lehet akár cégek esetén is, hogyha olyan ingatlan van a birtokukban, ami korábban termőföld volt.
Hogyha más egyéb adókat, illetve illetékfizetési kötelezettséget nézünk, akkor mi az, ami kiemelendő?
Ugye főszabály szerint az ingatlanok átruházása esetén 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi értékes meghaladó része után pedig 2% illeték fizetendő, de maximum 200 millió forint ingatlanonként. Ami a jó hír, hogy a termőföldekhez kapcsolódóan számos illetékmentességet tartalmaz a jogszabály. Így például termőföld átruházása esetén illetékmentességet lehet alkalmazni akkor, hogyha birtoközösszevonási célú föld cserében veszünk részt, illetve akkor, hogyha földműves vásárolja a termőföldet, és vállalja azt, hogy 5 évig nem adja el magát a termőföldet, nem alapít azon jogot, illetve ezt mező, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára fogja hasznosítani. Szintén illetékmentesség alkalmazható akkor, hogyha őstermelők, egyéni vállalkozók, illetve a hozzátartozóik értékesítenek ingatlant, akkor is, hogyha a földhasznosítás állati jog az, amit megszerzünk, akkor ott is tudunk illetékmentességet alkalmazni. Amit az SZIA-hoz hasonlóan itt is van egy speciális szabály, ez az úgynevezett belterületbe vont ingatlanokra vonatkozó speciális szabály, amire szintén azért kell figyelni, mert gyakori az, hogy ugye egy olyan életutat jár be egy adott telek, aminek a vége az lesz, hogy belterületbe kerül, sőt ugye elképzelhető olyan eset is, hogy már eleve belterületi ingatlannak minősül egy termőföld. Itt arra kell figyelni, hogy bizonyos esetekben az általánostól eltérően az átruházó félnek, tehát az eladónak is keletkezhet illeték kötelezettsége.
Röviden érintve, még milyen egyéb speciális szabályok vannak?
Alapvetően, amit még fontos megemlíteni, az ugye az áfa kérdésköre. A termőföldek azok építési teleknek nem minősülő úgynevezett beépítetlen ingatlannak számítanak, és ezek a beépítetlen ingatlanok, ezek alap esetben adómentesek, tehát adómentesen lehet őket értékesíteni, viszont lehet rájuk adókötelezettséget választani, aminek ugye az a lényege, hogyha adókötelezettséget választok, adókötelesen értékesítem az ingatlanomat, akkor az ingatlanhoz kapcsolódóan korábban felmerült áfa az levonható lesz az eladónál. Abban az esetben, hogyha minden törvényi feltételnek megfelelünk, akkor az adókötelessé tett termőföld értékesítésünk az fordított adózás alá eshet, aminek ugye az a lényege, hogy adómentes számlát állít ki az eladó, és a vevő saját maga fogja a fizetendő és a levonható adót is egyszerre bevallani, tehát áfa finanszírozás az tulajdonképpen nem merül fel. Amire itt figyelni kell, hogyha valaki magánszemélyként többször értékesít termőföldet, akkor minden esetben érdemes megvizsgálni azt, hogy felmerülhet-e esetleg az áfa alanyiság kérdésköre, ugyanis, hogyha ez a többszörös értékesítés, tehát több ingatlannak az értékesítése az üzletszerűnek minősül, illetőleg tartósnak vagy rendszeresnek, akkor akár ez is felmerülhet, hogy a magánszemélynek áfa körbe be kell jelentkezni.